23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége. Derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön közzétett az előző napi méréseket ismertető térképének adataiból. A levegő higién és index rendszere 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. Az adatok szerint veszélyes a levegő minősége Nyíregyházán, Debrecenben, Békéscsabán és Tökölön. Várpalota, Székesfehérvár, Kecskemét, valamint a Sajó völgyében Kazincbarcika, Sajó Szentpéter és Miskolc levegőjének minősége egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szentgotthárd, Ajka, Kaposvár, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Budapest, Vác, Szolnok, Salgótarján és Putnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. A Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzése szerint pénteken még a mostanihoz hasonló marad a légszennyezettség, nappalonként alacsonyabbnak, éjszakánként magasabbnak ígérkezik, de összességében a szállópor napi átlaga csak kevés helyen érheti el, illetve haladhatja meg az egészségügyi határértéket. A MÁV 2025. január 1-től külön havária központot hoz létre, amelynek a zavar elhárításáért felelős végrehajtó szolgálatok munkájának koordinálása lesz a feladata, közölte a Közlekedési Társaság vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt felidézte azt a néhány héttel ezelőtti esetet, amikor egy Győrből Budapestre tartó személyvonat csak Bicskéig közlekedett, ugyanis a mozdonyvezetőnek lejárt a munkaideje, ezért nem vezette tovább a szerelvényt. A vezérigazgató elmondta, a hír napvilágra kerülését követően azonnal vizsgálatot rendelt el, és ennek során kiderült, hogy az esetnél sem a mozdonyvezető, sem a jegyvizsgáló nem hibázott. A mozdonyvezető ugyanis a jogszabályi előírásoknak megfelelően a vonatot tovább nem vihette, ennek ellenére a szerelvényen maradt, biztosítva a fűtést és a világítást. A jegyvizsgáló pedig folyamatosan tájékoztatta az utasokat. A vezérigazgató közölte, rendkívül fontosnak tartja, hogy 2025. január 1-től teljesen megújítsák azt a rendszert, amellyel a MÁV a rendkívüli forgalmi helyzeteket kezeli. A külön havária központ létrehozása mellett a pótlóbuszok rendszerét is átalakítják, hogyha a vasúti közlekedés nem lehetséges, akkor is biztosítsák a továbbutazást. A kormány elfogadta a Magyar Országos Horgász Szövetséggel közösen megalkotott nemzeti horgászturisztikai stratégiát, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. A lépést komoly, a horgászokkal folytatott konzultáció előzte meg, hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, megköszönve a javaslatokat. Az új stratégia célja, hogy erősítse a horgászközösségeket, fellendítse a horgászturizmust és bővítse a fejlesztéseket. A dokumentum a célok és a határidők mellett a szükséges forrásokat is tartalmazza. A horgászok több mint 1 milliós közössége számíthat Magyarország kormányára, jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója. Szűcs Lajos, a MOHOZ elnöke a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia elfogadását történelmi jelentőségű lépésnek nevezte a magyar horgászközösség számára. Ez a program nem csak a horgászat iránti szenvedélyt támogatja, hanem konkrét intézkedésekkel segíti a horgászhelyek fejlesztését, a hozzáférhetőséget és a szolgáltatások bővítését is. A szövetség elnöke úgy fogalmazott, hisznek abban, hogy ezzel a lépéssel közösen gazdagabb, élménydúsabb jövőt építenek a magyar horgászat számára. December 4-éig pályázhatnak 1 millió forintos támogatásra azok a vidéki éttermek, amelyek a korábbi kiírásban nem adtak be kérelmet, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A kormány újra megjelentette a vidéki kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelését célzó támogatási programjának az egész évben nyitva tartó vidéki éttermeknek szóló felhívását. Rámutattak, hogy a gazdaság új fellendülésének egyik legfontosabb hajtóereje a turizmus. Az ágazat nemzetgazdasági hozzájárulása több mint 12%, a központi költségvetés bevételeinek is több mint 10%-át generálja. Az ágazati támogatási program idén májusban indult a vidéki szolgáltatók relatív versenyhátrányának mérséklésére. Ebben eszközök és készletek beszerzésére lehet pályázni. A támogatás energiai és üzemelési hatékonyság javításra is használható. Üzletenként 1 millió forint igényelhető, jelenleg az éttermek mellett a büfék pályázhatnak, míg a program további szakaszaiban az italüzletek és bárok adhatják be majd igényeiket. A részvétel minimális adminisztrációt igényel, amelyben ügyfélszolgálat is segíti a pályázókat. További információk a kisfaludiprogram.hu online oldalon érhetők el.
Az időjárásról.
Fátyolfelhős, napos időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, kora reggelre mínusz 4 és plusz 2 fok közé csökken a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
making diamonds out of us.
Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, Nagyberek krónikája.
A falu lakosainak írtam, akik most ott élnek, akik elkerültek, és hogy milyen a gondviselés, tehát hogy miért nem 22-ben jelent meg, miért 24-ben, mikor már belefáradtunk a dolgokba, mert látom a falu lakosain, hogy micsoda entuziazmussal fordulnak a felé, hogy jé, hát a mi településünk, jé, ennyi minden van róla, tehát hogy ez egy kis lokálpatriotizmus, ez egy kis önbizalmat ad az embereknek.
Nyugdíjba vonul Arany János.
Ezek nem búcsú pillanatok, hanem búcsú hetek vagy hónapok, mert az a millió dolog, amit a zeneigazgatói tevékenységem során felhalmoztam ebben az irodában, elintézést igényel, hosszas átadást, átvételt, úgyhogy jó néhány hétig, sőt, hónapig még rendszeresen bejárok a kollégiumba, hogy igyekezzem olyan helyzetet teremteni a következő próbálkozónak, hogy abba áttekintést nyerjen.
KMDS mentorprogram.
Egy teljes tanéven át tart, így a résztvevőknek van idejük igazán beilleszkedni és elmélyülni a KMDS-ben és a közösségben. Az év folyamán rendszeresen szoktunk szervezni neki különböző eseményeket, ez 2-3 képzés hétvégét és heti 2-3 óra találkozást jelent, és ezen kívül ugyebár becsatlakozhatnak a KMDS által szervezett eseményekre is. Úgyhogy így konkrétan meghatározva egy év, de ezen belül is ugye változó, hogy ki mennyit szeretne vállalni egyáltalán.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Holy and just, by his power we trust in his love. Great is the Lord, he is faithful and true, by his mercy he proves he is love.
Great is the Lord.
Határtalan. 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 Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Nemrég jelent meg Kárpátalja egyik településének történetével foglalkozó monográfia, a Nagyberek krónikája. A megjelenés mögött több mint 10 éves kutatás van. Maga a monográfia ritkának számít a régióban, hiszen nem sok fajta mű jelent meg. A könyv történetéről és érdekességekről mesél nekünk Szamborovszkiné dr. Nagy Ibolya, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem és társadalomtudományi tanszék docense, a monográfia szerzője.
Hát kérem szépen, akik a helytörténetet kedvelik, azoknak egy igazán kis kedvenc olvasmányuk lehet. Megjelent a Kárpát-Taja egyik legősibb településének a krónikája, Nagyberek krónikája 2024-ben, és azt gondolom, hogy akik szeretik a helytörténeti kutatásokat, azoknak egy igazán jó olvasmány, illetve azt láthatjuk, hogy azért ezen a területen sok ilyen jellegű krónika nem jelent meg a vidékünk magyar lakta településéről. Mit kell tudnunk a hátteréről, a kezdetekről, és egy több mint 10 éves kutatási eredményeknek a gyümölcsét foghatjuk a kezünkben.
Hát igen, valóban a magyar nyelvterületen, vagy itt, ahol mi élünk, ezen a helyen, ez az első ilyen jellegű kis monográfia. Igaz, van egy előzménye, Csatári György kollégám évekkel ezelőtt megírt az Ápszónyi Krónikát nevű kiadványát, az viszont nem vezette végig tudományos szempontból az egész történetet, bár ő ihletett engem, tehát hogy ezt muszáj megemlíteni. Kis monográfia azért, mert terjedelemben azért benne van a monográfia mennyiségű leütés, tehát ezért ez egy 230 ezer karakterű munka, tehát ahogy ne féljenek elolvasni a tisztelt olvasók, akik hozzájutnak, ezért a formátuma egy nagyon kézbe való kis A5-ös formátum, és a betűméret is úgy volt kitalálva, hogy 136 oldalú terjedelemben nagyon sok képpel illusztrálva, illetve minden olyan, ami a jelenlegi településhez kapcsolható név vagy kép, az belekerült.
Mindig azt gondolom a kérdés ilyenkor, hogy hogyan lehet ezeket a forrásokat összeállítani, felkutatni, és ugye azt tudjuk, hogy elég kevés településnek vannak ilyen jellegű szakmai leírásai, vagy ilyen jellegű háttérinformáció. Hogyan rakódik össze egy ilyen tanulmány?
Hát ez tényleg hosszú idő, főleg azért, mert Nagyberek az egyike azok kárpátaljai magyar településeknek, amelynek nincs a kárpátaljai területi állami levéltárba külön fondja. Hát így alakult, hogy sem a szülőfalumnak, Sárosoroszinak, sem Nagybereknek nincs, ugye hát ennek az az oka, hogy az 50-es években a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalja, ez az anyagmennyiség, ami a Beregi Vármegye egykori levéltára volt, kétszer utazott, egyszer Beregszázból Ungvárra, aztán Ungváról Beregszázba, és hogy hát közben eltűntek, hogy nem. És az anyag úgy kezdődött, hogy még mikor az egyetemi doktori disszertációmat íztam, kerültek a kezembe Nagybereggel kapcsolatos iratok, ugye bár akkor nem ez volt a témám, de oldalra tettem, hogy jó lesz ez még valamire. Elvégre is Nagyberegre költöztem a férjemhez, és nem szándékoztam onnan elkerülni, és ugye a történész olyan, hogy minden érdekli, ami a múlt, hogy honnan, mindenhonnan. Tehát, hogy igazából fel se tudnám sorolni, mert a könyvnek a hátulján azért egy elég jelentős forrás lista található, hogy mit használtam fel, tehát, hogy korabeli újságcikkektől, hirdetések, kezdve visszaemlékezések, levéltár töredék iratok, amikor teljesen mást kutattam, és akkor csak hoppá beesett egy nagyberegi illetőségű forrás, és akkor ugye vagy lejegyzeteltem, vagy később lefényképeztem, és ez valóban körülbelül 16-18 év gyűjteménye, hogyha belevesszük az összes időt, és hát nem mostanra terveztem, hogy megjelenjen, ha ezt elmondhatom, mert 22 elejére kész volt a kézirat, és a töldelés meg is történt 22 február közepére, és 22 február 26 6-ára készültünk lezárni a kéziratot. Ugye amúgy mi történt, a tőz már tudható.
Ez már a jelen.
Hogyha Beregre gondolunk vissza, akkor mi az első bejegyzés, ami írásos, amit meg lehet fogni, ami bizonyítékként akár ebben a könyvben is megjelenik?
Amit meg lehet fogni, az az 1214-es a Váradi Regisztrumnak az egyik oldalán található beírás, ami arról szól, hogy a beregi vadőr beperelte ott az egyik társát. Tehát ugye a Váradi Regisztrum ez az éves bíráskodási napon lejegyzett dolgokat tartalmazza, de az tény, hogy Nagyberegen nem voltak ősi települések, valamikor a késő vaskorban a kurgánsíros temetkezésnek a maradványait találták meg az egyik dűlőbe, de település addig ott nem kapcsolódott hozzá, hisz Nagybereg a királyi erdőispánságnak volt a központja, tehát nem egy lakott település volt kezdetektől.
Hogyha Bereg, akkor akarva akaratlanul eszünkbe jut az a szó, hogy Bereg vármegye. Mi az összeköttetés a két megnevezés között?
Kis féltékenységet tekintünk erre a dologra.
Beregszázba. berekszásziaként.
Berekszásziaként, úgyhogy most mondjuk a kávés a berekszásziaként, azt mondom, hogy na hát ez kicsit.
Tehát, hogy miért nem berekszász vár,
igen, vagy, és miért beregvár vagy. Erről beszélni akartam mindenkit. 13. Nagyon... század közepe, ugye?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye berekszász is innen kapta a nevét, a bereg első tagot, mondtam azt én. Innen kapta. Ugye amikor a Borsova földvár elpusztult, és a fejlődés áttevődött egy másik centrumba, akkor került ide az erdőispánsági központba át az adminisztrációs központ, bár bereg akkor még semmilyen előtaggal, Munkács és bereg ez mindig rivalizált, hogy hol is legyen az erdőispánság központja, de azért beregen maradt, és amikor lezajlott a tatárjárás, ugye az 1240-es években, akkor ez a település virágzó település volt, ezért nagyon elpusztult. Miközben Beregszász, Lampertszászal mondhatnánk így, akkor még, vagy Lampertháza, akkor még nem volt olyan jelentős, és...
Magyarul kisebb volt, mint...
Magyarul kisebb volt, így van. Így van, mondjuk ki ezt konkrétan. Nem szeretném megsérteni a beregszásziakat, de a beregieket semmivel nem vagyok beregi, ezért ugye kívülről nézem ezt a rivalizálást, ami szinte a mai napig fent van. Létezik a két település között még az 1800-as évek végén is, sőt 1922-ben is előjön egy ilyen történet. Már bocsánat, hogy előre urok, amikor a beregiek az első világháborúban elvitt templom toronyból a nagy harang helyére öntetik az új harangot, akkor azt mondják a kijött felmérő biztosnak, hogy igazából mindegy, hogy miért csak egy kicsit nagyobbat, mint a beregszászi templomban lévő harang. Tehát, hogy ez a rivalizálás elég ősi. És aztán, amikor tehát ahogy visszatérve oda, hogy a tatárjárás után elpusztult a település nagy része, tehát alig maradt éptelek, akkor a közigazgatás az átkerült. Beregszászra közel volt, ugye, közel volt, és innentől kezdve már ugye a beregszász történetével foglalkozók magyarázzák, hogy most akkor a bereg elnevezés a szász előtt, az valójában Bereg településről jött, mert hogy a vármegye utána Bereg vármegye lett, nem borsovai, hanem Bereg. Tehát, hogy ez egy ilyen történeti fejlődés, ez szerintem vitatkozni teljesen felesleges rajta, ez tény.
Hogy nem lett Beregből város?
Volt.
Volt?
Mezőváros.
Is. Ugye? Is, tehát, is hogy ugye a latin, igen, tehát a korabeli iratok ugye latinul születtek, és ugye van a civitas, és többször előfordul a latin írásokban, hogy Bereg városként jelenik meg. Valójában a mezővárosi rangot azt később kapta meg, ez egy hivatalos rang volt, és egész végig, tehát a cseh időszakig bírta. A csehek ugye, mint a csehszlovák időszakban, bocsánat, hogy konkrétan fogalmazzak, mert ugye a közelbe cseheknek hívjuk, de az első csehszlovák köztársaság idején a közigazgatásban Ungvár és Munkácson kívül minden város most lefokoztak faluvá, tehát településé, így Bereg is visszaminősült faluvá. Aztán, amikor 1938-ban visszakerült a Magyar Királysághoz, akkor újra mezővárosi rangra jutott, és aztán ugye a 44-es időszakban még mindig úgy hívják, hogy Misztecska, tehát, hogy a 44-ben, de 45-ben a közigazgatás átalakításával újra faluvá minősítették.
Mondanám, egy ilyen kérdést írtam fel, hogy mit tudnak Beregen, azért egy sajátos, konzervált része van Beregnek, legalábbis ilyen 10 kilométeres távolságban ezt érezzük, hogy a belépünk. Az épületek kicsit másabbak, amit megszoktunk. Egyrészt másak a tánc, ének és akár a beregi szőtésre gondolunk. Valami fajta konzervált értékeket látunk ott. Mi lehet ennek a titka, vagy miért van ez? Mint hogy a Dobronyban, mondjuk ott a Mocsárkellős közepén is hasonló értékek voltak, de hogy Bereg ebből a szempontból hogyan tudja megőrizni akár az építkezésében, a házaiban, a kultúrájában, a világában ezt a saját régi értékvilágát?
Nem konzerválásnak, én inkább kompaktnak nevezném ezt az építkezést vagy a társadalmat. Ugye megint csak azt mondom, hogy kívülről nézve az ember néha mást vagy többet lát, mint belülről nézve. A Bereg sajátossága az, hogy közel volt ugye később Beregszász városa, mint vármegyei központ, de nem volt elég messze ahhoz, hogy egy teljesen zárt közösség jön létre. Ezért van az, hogy Beregen egy kicsit átmenet van, és a város és a tipikus falu közöttnek részben ugye a társadalmi okai az, hogy ez egy átjáró település, ami azt jelenti, hogy van rajta átjáró, tehát tőle északabbra is, tőle délabbra is, keletre és nyugatra is vannak települések. Tehát nem egy zárvány, nem egy ilyen zsákfalu, ahol ugye teljesen zárt közösség jön létre. Az épületeire visszatérve, azok az épületek, amelyek meghatározzák jelenleg Bereg arculatát, ezek mind az úgynevezett boldog békeidőbe épültek, és azért az egyik legfontosabb eleme, hogy az egykori körorvosi rendelőt kivéve mind a falu közössége építette, tehát nem állami építkezés zajlott, hanem azt is tudni kell, hogy a Rákócziak voltak mindig a falunak az urai 1580 68-tól, és annyira becsülték ennek a településnek a jobbágyait, hogy amiután el kellett hagyniuk Magyarországot, és ugye elvették a birtokaikat, még előtte egy jelentős mennyiségű földbirtokot és erdőbirtokot hagytak a falura, és a falu mindenkori vezetői ezt arra használták, hogy a falut fejlesszék. Tehát így épült meg a falu központjában egykor az elemi népiskola, ami református felekezetű volt, így épült meg a polgármesteri hivatal, ami jelenleg az óvodát foglalja magába, így épült meg a postahivatal 1881-be, és így épült meg ugye később 1912-be a tanári szolgálati lakás, majd 1940-ben az egyedül épület, amihez hozzájárult az akkori magyar királyi tárhivatal, ez a körorvosi lakás és körorvosi rendelő.
Ki tudunk emelni néhány történelmi eseményt, ami nagyon meghatározta a mostani Beregnek az életét? Tehát ami nagyon alakította, ami olyan nagyon fontos?
Hát korszakonként biztosan, de ugye az egész történelemből nem. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy megyünk visszafele, mondjuk a 20. századba 305 embert vittek el a Málenki robotra Beregről, miközben 508-an voltak a listán, és azért az azt jelenti, hogy nagyon sokan nem kerültek el, tehát, hogy megmenekültek. Tehát azt is érdemes megjegyezni, hogy rengeteg zsidót vittek el Nagybereg településről, tehát hogy eddig 115 embert tudtam nevesíteni különböző digitális adatbázisok segítségével. Ha visszább megyünk, akkor az első világháborúban a visszaemlékezések szerint 300-an vettek részt, de jelenleg ebből 45-öt lehet nevesíteni, hogy ki volt az. Fontos még a 20. századból Nagyberegnek jelentős kommunista aktívája volt, és amikor a két világháború között, tehát azért nem egy falusi település jellemzője, hogy a csehszlovák szenátusba, tehát a felsőházba Nagyberegről szenátor volt Csehi Endre személyében, és aztán ugye amikor 44-ben a szovjetek elfoglalták a települést, akkor Nagybereget úgynevezett minta kommunista települését tették, hisz a Beregszászi járásnak az első kolhozát is itt hozták létre. Március 15-én a helyi 98%-ban magyar lakosoknak ez egy kicsit fájó volt azért, hogy pont 1947 március 15-én hozták létre, tehát 100 évvel azelőtt a 1848-49 szabadságharcban több mint 200 ember jelentkezett önként a nemzetőrségbe, és a Budán kiadott Batthyány által kiadott felhívásba Beregszász mellett vagy előtt megint csak egy versengés Nagybereg volt, és Mezővár és Mezőkaszony az, akik először állítottak nemzetőrséget Munkács és Beregszász mellett.
Az elmúlt héten reformációnak az emlékünnepét méltattuk, és akkor Zoltánnal azon beszélgettünk egy kicsit, hogy mi az, amit a reformációnak köszönhetünk. Most ugyanez jutott eszembe. Mi az, amit Nagyberegnek köszönhetünk?
Mi az, amit hát először is Beregvár megye neve, mai napig gondolom Beregszász városnak a Bereg előneve, és a beregi szőttes, ami valójában innen indult el, és megdöbbentő, vagy inkább kicsit furcsa módon a szovjet időbe futott fel, és lett ismerté egész uniós szinten. Úgy gondolom, hogy ha ennyiről beszél, élünk, akkor már valami egy ilyen település. Az általában mai napig 3000 alatt van a településnek a lakosság száma, tehát, hogy nem egy kiugró nagy település, tehát ehhez képest a Nagy Dobrony óriási település.
Talán fontos megemlítenünk, hogy a munka az folytatódik, és ha már Nagyberegnek van krónikája, akkor előbb-utóbb Beregszásznak is kell, hogy legyen, és itt tudjuk azt, hogy ez a fajta tevékenység is nagyon a vége felé jár, és mindjárt megjelenésnek a fázisába kerül.
Igen, sőt, az a jó hír, hogy a nyomda már be is fejezte Beregszász város monográfiájának a nyomtatását, és november 28-án lesz a Beregszász város monográfiája, és a Nagybereg krónikájának a bemutatója a főiskolán, úgyhogy szeretettel várunk minden.
Még az a kérdés, hogy azt hány ember szerkeszti, és ugye egy nagy korprodukcióban készül, és egy nagyobb mű.
Szerkesztője csak kettő van, Molnár Erzsébet kolléganőmmel vagyunk a szerkesztők, de 12 szerzője van, tehát az egy kollektív monográfia, még a Nagybereg krónikája egy egyéni monográfia. Hát nem is lehetne egy ekkora települést, ugye a Vármegye Központ sokáig, és azért egy elég jelentős tevékenységet, meg munkát végző városról van szó. Településnek a városnak. Nem mindig volt város, de a városnak a történetét nem is lehetne egyebként megírni. Tehát, hogy én ezt a kis monográfiát visszatérve kicsit Nagyberekhez, hogy a falu lakosainak írtam, akik most ott élnek, akik elkerültek, és hogy milyen a gondviselés, tehát, hogy miért nem 22-ben jelent meg, miért 24-ben, mikor már belefáradtunk a dolgokba, mert látom a falu lakosain, hogy micsoda entuziazmussal fordulnak afelé, hogy jé, hát a mi településünk, jé, ennyi minden van róla, tehát, hogy ez egy kis lokálpatriotizmus, ez egy kis önbizalmat ad az embereknek, remélem, hogy a Beregszász város monográfia is ezt fogja adni, mert azért nagyon sokat dolgoztunk vele, és nem egy tanulmánykötetet tettünk le az asztalra, hanem egy valódi monográfiát. Tehát, hogy ezzel sok munka van, és ezúton is köszönöm Molnádi Erzsébet szerkesztőtársamnak a munkát.
Ha valaki a Nagybereg krónikái lapjait szeretné magáénak tudni, akkor van-e lehetőség arra, hogy beszerezze?
Igen, ez egy jó hír. Magának a Nagybereg krónikája kiadványt azt az Együtt Beregét civil szervezet finanszírozta a kiadását. Ez egy részben pályázati, részben önrészből történt, és ezért megvásárolható bárki számára.
Igen, de néha megszerezhető, megvásárolható.
Igen, és megvásárolható, és a Beregi Református Egyház közösségnek a parókiáján is beszerezhető, így van.
Szomborovszkiné dr. Nagy Ibolyával, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem és társadalomtudományi tanszék docensével, a Nagybereg krónikája című monográfia szerzőjével beszélgettünk.
Make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name, the world remembers. But all an empty world can sell his empty dreams. I got lost in the lie that it was up to me to make a name, the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And I don't wanna leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. And I've only got one life to live. I'll let every second point to Him. Only Jesus. Said and done is all that really mattered. Did I live the truth to the ones I love? Was my life
a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Nyugdíjba vonul Arany János, a tiszántúli református egyházkerület zeneigazgatója, a debreceni református hittudományi egyetem tanára és a kollégiumi kántus karnagya. Összesen 9 éven át töltötte be azt a tisztséget, melyet mestere, nagy elődje, Berkesi Sándor karnagy adott át. Most azon munkálkodik még néhány hónapig, hogy megnyugtatóan lezárja feladatait. A riporter Tóth Emese.
Arany János tanár úr szobájában ülünk, és remélem, hogy nem ez az utolsó beszélgetésünk, de most búcsú pillanatai vannak, ha jól sejtem. Én is egy kicsit szomorú vagyok, mert nagyon sok szép beszélgetés van a hátunk mögött. Szóval elköszönt, tanár úr.
Valójában igen, de ezek nem búcsú pillanatok, hanem búcsú hetek vagy hónapok, mert az a millió dolog, amit a zeneigazgatói tevékenységem során felhalmoztam ebben az irodában, elintézést igényel, hosszas átadást, átvételt, úgyhogy jó néhány hétig, sőt hónapig még rendszeresen bejárok a kollégiumba, hogy igyekezzem olyan helyzetet teremteni a következő próbálkozónak, hogy abba áttekintést nyerjen.
Értem, ez nagyon korrekt dolog egyébként, gondolom mindenki így csinálja, de mit hagy a háta mögött tanárul, mert nagyon sok rétű volt a tevékenysége, tehát tanított, ott volt a kántus, a kántorképző, ugye ez a zenei igazgatói tisztség, szóval szerte ágazó volt a feladatköre, jól sejtem?
Igen, hát úgy lett ez kitalálva, hogy munkaköri leírás nélkül is nagyon sok minden tartozzék hozzá. Tehát a zeneigazgató, hogyha össze kéne foglalnom, nagyon neki kellene gyűrköznöm. Valójában az egyházkerület, és ezen belül kiemelten az egyházkerület központja, tehát Debrecen egyházzenei életét kellett áttekinteni, lehetőség szerint minél több személyes tapasztalat szerzése útján, másrészt pedig olyan események szervezése útján, amelyek egyfelől rutinszerűen bemutatják az egyházkerület zenei életét, másfelől ékesítik az egyházkerület fontosabb eseményeit, tehát egy-egy gálaest vagy egy konferenciának a meghívottjai számára készítendő ünnepi zenei esemény. Ez mind az én feladatkörömbe tartozott, és ahogy elmondta, nagyon komoly áttekintéssel. Emellett volt a kántorképzés, méghozzá kétféleképpen az évközi kántorképzés, amelynek során az egyetem kántorszakos hallgatóinak a képzését kellett áttekinteni, illetve felügyelni, másfelől pedig az év kiemelten a nyári időszakban tartandó háromféle tanfolyam szervezése, és végül a zeneigazgatói feladatokhoz tartozott valóban a kántusnak a vezetése is, azonban úgy tűnik, hogy végül is a feladatokra minden ponton lehetett találni olyan embert, aki átveszi a kezemből, és akivel együtt dolgoztam már esztendők óta.
Akkor nem is egy ember veszi át a stafétát tanár úrtól, hanem szétosztották a feladatokat, ahogy hallottam.
Igen, hát végül is szétcincálták azokat a dolgokat, amiket én csináltam, amikor az egyetemen a teológus hallgatókat tanítottam egyházi énekre, azt átvette egy kollégina. A kántorképzésnek az ügyeit átvette egy másik, a konkrét zeneigazgatói feladatokat, amelyekben nagyon sok minden van, főleg ezek az események, egyszeri alkalmak, hangversenyek, ünnepi megszólalások, ezt egy harmadik, és a kántus vezetését egy negyedik.
És lehet ezt így külön-külön is, vagy azért jobb volt, amikor egy kézben összpontosult mindez, vagy túl sok volt már, vagy hogy simulnak ezek a feladatok össze, és mennyire lehet őket szétválasztani? Hogy látja, tanár úr?
Nézze, ez azért nem egy óriási város, tehát itt, hogyha 4 ember dolgozik, az is könnyedén megtalálja egymást. Az nyilvánvaló, hogy könnyebbség, hogyha a zeneigazgató egy személyben tanít egyházi éneket a teológián, ugyanabban a személyben vezeti a kórust, és ugyanabban a személyben foglalkozik a kántorképzéssel, így nyilván ezzel kapcsolatos megbeszélések könnyebbé válnak. Ugyanakkor van előnye annak, hogy valaki csak egy területtel foglalkozik, abban talán nagyobb energiát és koncentráltabban tud belevetni. Úgyhogy én nem látom azt, hogy ez megnehezíteni a kollégáknak a további munkáját, mert az együttműködés az kézenfekvő.
Ez a döntés, ez a tanár úr döntése volt, vagy az évek most már úgy forogták ki, hogy elkövetkezett ez az időszak, hogy nyugdíjba vonuljon, vagy maradhatott volna még, hogyha úgy dönt? Szóval ez érdekelne engem.
Ez egy kényes kérdés. Azt én döntöttem el, hogy nem vágok bele ebbe az utolsó évbe, mert ennek az évnek során fogom betölteni a 70-et, ha az Isten is úgy látja. Tehát még szerintem egy esztendőt rátehettem volna.
De megkérdeztem, hogy miért nem? Amennyit akar elmond belőle, tanár úr, hogy mégis miért jutott erre a döntésre?
Nem igen, hiszem, hogy nem lehetnék őszinte. Az igazság az, hogy miközben a testi állapotomat igazán nem kárhoztathatom, és az Úristen kegyes volt hozzám, semmilyen nyűgös betegséggel nem vert meg, tehát nyugodtan maradhattam volna a kondíciómtól. Én valamikor talán ennek az esztendőnek, ennek a naptári évnek a tavaszán éreztem úgy, hogy nem vagyok eléggé, milyen nehéz, ambiciózus ahhoz, hogy megpróbálkozzam ennek a tőlem végtelenül idegen világnak a szabályait oly mértékben megtanulni, hogy utána még egy esztendeig esetleg sikeresebben működjek. Tehát ahogyan az emberek ma kiszolgáltatják magukat egy egészen különleges és számomra idegen média világ kényének, kedvének, és mindenkit arra szorítanak rá, hogy ezen a média világon keresztül szólítsa meg őket. Most nagyon homolyosan beszélek. Tehát én azt szoktam meg egész életemben, és nyilván erre nagyon sok öreg ember hivatkozik, azt szoktam meg, hogy én valakinek azt mondom, hogy légy olyan kedves, akkor itt a január 28-án találkozunk délután 5-kor. Erre régen valaki vagy azt mondta, hogy akkor már van egy programom, vagy azt mondta, hogy ott vagyok, megbeszéltük. Most azt mondja, nem tudom még, hogy akkor rá fogok-e érni. Ez a legáltalánosabb. Az ezt jelenti a számomra, hogy majd rangsorolja a beérkező program lehetőséget, és utolsó pillanatban eldönti. Ez számomra kezelhetetlen. Tehát valaki nem képes azt mondani egy kérdésre, hogy elígérem magamat, hanem hát mérlegelme, hát ki tudja, mi lesz még. Tehát ugye, hogy lehetőleg úgy kell intézni a dolgokat, hogy akkor a legkelebbesebbet válasszam. Szóval én nekem kézenfekvő ilyenkor, mi az, én nem tudom. Ha nem tudod, akkor most vállald el, és akkor már nem fogsz ráérni január 20-án, ne, az nem így van. És mondom ezt, hogy ezt állandóan, rendszeresen tapasztaltam meg, ez mérhetetlenül lehangol, és azt mondtam, hogy hát vagyok, végül is megtehetem, mert rá lehet húzni erre, hogy én már nem kezdem el a szeptemberben a tanévet, mert márciusban úgyis 70 leszek, amikor elvileg mindennek vége. Ezért ezt én megtehettem és megtettem.
Akkor lelkileg fáradtál egy kicsit ebbe inkább?
Hát akár így is lehet nevezni. Őszintén szóval a lelkemet nem érzem fáradtnak, de mondjuk inkább azt mondom, hogy a lelkem ezzel a dologgal nem szívesen mérkőzik, még egyszer mondom, csak azért, hogy még egy esztendőt valahogy kipréseljen magából. Abban egészen bizonyos vagyok, hogy ezt én egy másik sínre átlökni a magam energiájából nem tudom. Úgy hiszem, hogy olyan embernek kell ezt a munkát csinálni, akár egyedül, akár többet magával, aki elegendő közelségben van ezzel a más világgal, aki ennek a másik világnak az információs csatornáit flottul kezeli, ahogyan én nem. Tehát én az arckönyvvel nem foglalkozom életemben. Az arckönyv az egy tükörfordítása egy nemzetközi kifejezésnek. És ezt a világot, amely ezen keresztül kommunikál, ahelyett, hogy szembenézne velem, leül velem szemben, lehajtja a fejét, mint egy bérmálási szertartáson lenne, elkezd nyomkodni valamit, és én látom a telefonomon, hogy mit közöl velem. Nyilván ez nagyon ritkán fordul elő, ennyire talán nem ostobák az emberek. De annyira már igen, hogyha egy lépéssel ki kéne menni az ajtajukra és a szomszédból becsöngetni, meg lehet már inkább használják a Messengert.
És akkor mit tervez, hogy hogyan tölti a nyugdíjas éveket? Erre vonatkozóan vannak már tervei tanár úrnak, hogy mivel fogja tölteni? Mert ugye most ez a napi rutin, hogy felkeltem, bejöttem, dolgoztam, hazamentem, ez most megszűnik. Igen. Hogy fogja kitölteni ezt az űrt? Nem fog hiányozni?
Nem fog hiányozni. Egyrészt nyilván el is költözünk a városból, közelebb az unokákhoz, akik Nyíregyházán laknak a szüleikkel, tehát ott egyre több és örömtelibb feladat vár ránk, rám és a feleségemre, mert ővelük rengeteget kell foglalkozni, amire a szüleiknek örvendetes is, meg szomorú is, kevesebb idejük jut. Másfelől pedig hát nagyon lelkesen készülök arra, hogy minél több bútort saját magam készítsek el otthon. Ez a, hogy mondjam, a nagy ambícióm, bútorokat készíteni, nem valami, nem tudom, bármilyen színvonalon, tehát nem kell attól félni, hogy én fogom a butoripar jövőjét meghatározni, de a saját, a család számára minél több barkás munkát szívesen végeznék el, ez egy örök kedvtelésem volt egész életemben, és amikor időm jutott rá, mindenféle olykor egészen eredményesen foglalkoztam ezzel. Nagyon várom azt az időt, amikor nem kell méricskélnem, hogy mennyit töltök a műhelyben, hanem szórakozásból annyit dolgozom, amennyit akarok.
És a zene?
Beállok majd annak a gyülekezetnek az énekkorába, ahova tartozni fogok, és boldogan leszek megbízható kórustag, aminek a hiányát rettenetesen megszenvedtem az elmúlt esztendőkben. Tehát én azt kell mondanom, hogy a legkeservesebb élményeimet a kóruspróbák során szereztem, amikor állandóan azt kellett méricskélnem, hogy máma éppen ki fog hiányozni, ki az, aki erről egyáltalán tájékoztat, ki az, akiről fogalmam nincsen, tehát, hogy újból és újból bizonytalanságnak és akár a munka lehetetlenségének vagyok kitéve. Hát ha én valóban beálló kórustagnak, igyekszem majd úgy szerepelni, hogy ilyen tekintetben boldogságot okozzak a majdani karvezetőnek.
Nyugdíjba vonul Arany János, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára és a kollégiumi kántus karnagya. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
We've turned the page for a new day has dawned. What is right and what's wrong? Somehow we've drifted so far from the truth that we can't get back home. And where are the virtues that once gave us light? And where are the morals that governed our lives? Someday we to find what we've lost. We need to get back to the basics of a life, a heart that is pure and the love that is blind, a faith that is fervently grounded in Christ, the hope. Rage is the reason it out. Just meditate and you can overcome every doubt. After all, man is a god. They say God is no longer alive. But I still believe
in the Oregon cross.
Whoa. Of life, a heart that
basics of life. A heart that is pure and a love that
történik a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély idén 8. alkalommal indítja útjára az első éves egyetemisták számára tervezett mentorprogramját a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség. Ez alkalomból beszélgetünk Sándor Anna koordinátorral, vagy más néven a mentorprogram jelenlegi anyukájával, aki elmondta nekünk, hogy miből áll egy ilyen program, milyen változásokat látott ő az évek alatt, és hogy hogyan zajlott a jelentkezés, hiszen annak első fordulója november 4-én este lezárult. A következőkben a vele készített beszélgetésünket hallhatják. A riporter Albert Mária.
Köszöntöm a hallgatókat, én Sándor Andrea vagyok, a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség humán erőforrásért felelős vezető tanács tagja, és az idei és a tavalyi mentorprogramnak a koordinátora, vagy más néven az anyukája.
Kinek szól ez a program? Kiket érint?
A mentorprogram elsősorban az elsőéves egyetemistáknak szól, akik most kezdik meg a tanulmányaikat Kolozsváron, és szeretnék könnyebben egy támogató közösségben kezdeni az egyetemi életet.
És mi a célja ennek a programnak?
A mentorprogram célja, hogy támogassa ugyebár az elsőéves hallgatókat a beilleszkedésben, és segítsen nekik megtalálni a helyüket Kolozsvár Pezsgő egyetemi közösségében, és lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy megismerkedjenek ugye a KMDS-szel, és a különböző területeken ki is próbálják magukat.
Milyen hosszú időt ölel fel maga a program?
Egy teljes tanéven át tart, így a résztvevőknek van idejük igazán beilleszkedni és elmélyülni a KMDS-ben és a közösségben. Az év folyamán rendszeresen szoktunk szervezni neki különböző eseményeket, ez 2-3 képzés hétvégét és heti 2-3 óra találkozást jelent, és ezen kívül ugyebár becsatlakozhatnak a KMDS által szervezett eseményekre is. Úgyhogy konkrétan meghatározva egy év, de ezen belül is ugye változó, hogy ki mennyit szeretne vállalni egyáltalán.
És akkor most mesélj egy kicsit így a feladatokról, programokról, amit ez a mentorprogram kínál az első éveseknek.
Hát a mentorprogram nagyon sok mindent körülölel a KMDS-en belül. Vannak nagyon sok szakmai vagy közösségi programok, vagy úgy, ahogy az előbb is említettem, képzés hétvégék. Ezen kívül a KMDS minden rendezvényére nyitottak a kapuk a mentorprogramosok számára, bárhová be lehet csatlakozni, sőt, nagyon szeretnek is a mentorprogramosok ezeken a programokon részt venni, sokkal intenzívebben, mint azok, akik ugye nem jelentkeztek, vagy nem részesei a mentorprogramnak. De itt is fontos hangsúlyoznom, hogy mindenki itt is annyit vállal, amennyit szeretne.
Mesélj egy kicsit akkor mondjuk egy ilyen képzés hétvégéről, ez hogy néz ki?
A képzés hétvégék azok általában péntektől vasárnapig tartanak, nagyon-nagyon sok közösségi program jelen van ezen a hétvégén. Leginkább erre szoktunk így hangsúlyt fektetni, hogy ugye a közösség, hogy kialakuljanak baráti kapcsolatok, stb. Emellett pedig rendszeresen elhívunk előadókat, akik kicsit
gyarapíthatják a szakmai tudásukat a résztvevőknek, akár rendezvényszervezés terén, vagy akár bármi olyan téren, ami érdekli a mentorprogramosokat, vagy segíthet a személyes fejlődésünkben is.
Oké, akkor most kicsit térjünk rá így a jelentkezésre, hogy hány hely van, vagy egyáltalán limitált a jelentkezési helyek száma, és hogy hogyan zajlik maga a jelentkezés.
Hát a jelentkezési helyek száma nem limitált, viszont mindenki egy interjún kell majd részt vegyen, ahol viszont eléggé lelimitálódnak a végső helyek. Tehát az eddig évekbeni 22 és 30 résztvevők közötti számban jön létre ez a csapat. És ahogy zajlik a jelentkezés, ugye elsősorban az űrlapon keresztül, ezután pedig miután elolvastuk a válaszokat, és itt is kiszelektáltuk azokat a válaszokat, amik kompetensebbek, akkor utána visszajelzünk a jelentkezőknek, és behívjuk őket az interjúra, ami egy hagyományos interjú is, és van egy kis meglepetés is ezen az interjún, amit nem szeretnék most lelőni, viszont mindenképp különleges ez is.
Milyen feltételei vannak annak, hogy ő valaki bekerülhet-e?
Minden évben változó. Nagyon fontos az, hogy mennyire közösségi ember. Ami leginkább a legfontosabb így a KMDS-ben az, hogy mennyire akarja ezt az egészet, mennyire elhivatott, hogy ő tényleg szeretne részt venni ilyen közösségi programokon, vagy a szervezésben, vagy úgy amblok a KMDS iránt érdekelt.
Neked, mint a mentorprogram anyukájának, mik a tapasztalataid? Ugye azt mondtad, hogy ez neked a második éved, hogy a program anyukája vagy, és erről mesélj egy kicsit, hogy milyenek a tapasztalataid, akár hogyha beletekinthettél mondjuk az ezelőtti évek mentorprogramjaiba is, ahol mondjuk nem voltál az anyukája magának a programnak, arról mit tudsz mondani, hogyan látod, hogyan változott ez az egész?
Én is mentorprogramosként kezdtem, ezelőtt 3 éve voltam én, és ugye első éve voltam én mentorprogramos. Viszont így a mentorprogram anyukájaként teljesen más, és egy nagyon felemelő élmény volt látni, hogy ezek az események által, ugye a KMDS eseményei által, hogyan alakult közösségi egy csapat fiatal, akiket én segítettem végig ezen az úton, és minden egyes ilyen közös élmény számomra is emlékezetes volt, hiszen láthattam, hogyan formálódnak barátságok, hogyan fejlődtek a résztvevők ez az egy év alatt, miközben ugye én is velük együtt fejlődhettem. És ezen kívül az elején nagyon sok kihívás van, amíg megismerkedünk, amíg kialakul úgy alapjáraton ez a közösség. Hát igen, minden évben könnyebbé válik azáltal, hogy tanulunk a korábbi tapasztalatokból, és finomítjuk a szervezést a generációs szükségletek irányába, mert ez is nagyon-nagyon fontos, mert ugye minden generáció egy kicsit másabb, és az is sokat segít, hogy nagyon-nagyon sok visszajelzést kapunk a mentorprogramosoktól, és folyamatosan kérjük is ezeket a visszajelzéseket, így mindig fejlődhetünk, és jobban tudunk alkalmazkodni ugye az igényeikhez.
Hát akkor most, hogy így beszéltél ugye a visszajelzés kéréséről, akkor kérlek mondd el, hogy milyenek a visszajelzések.
A visszajelzések alapján mindig pozitív élmény ez a résztvevők számára, és hogy gyakran kiemelik, hogy az első éves egyetemi élet sokkal gördülékenyebben indul el a program segítségével, segít nekik beilleszkedni, új barátokat szerezni, és ugye betekintés nyújt abba is, hogy hogyan működik egy szervezet. Nagyon sokan ugye középiskolában is kimaradtak ezekből, és ennek ellenére nagyon, nem tudom, buzgók annak irányába, hogy kicsit kipróbálják magukat így az érdekképviseletben akár, vagy egyéb KMDS-es területen, az adminisztráció, vagy kommunikáció, vagy ilyen hasonló dolgok.
Sándor Annával, a KMDS Mentor Program koordinátorával beszélgettünk a program fontosabb eseményeiről, az évek alatti alakulásáról és a jelentkezésről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Hide.